az öreg, aki mindenre emlékszik. Stefka István mélyen szántó beszélgetései.
Jó napot, jó estét kívánok a Hír FM rádió hallgatóinak, és természetesen a Pesti srácok, a PSTV nézőinek, olvasóinak. Az öreg mai vendége dr. Raffay Ernő, történész. Szervusz, üdvözöllek.
Szervusz István, köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
Aki olvassa a könyveidet, tudják, és mindannyian tudjuk, hogy Trianon szakértője vagy, és számos könyvet írtál arról a korszakról. Minden esetre most megint megjelent egy könyved, Mr. Trianon címmel, és ott azzal kezded a felütést, hogy az 1867-es kiegyezés utáni évek mindmáig a boldog békeidő korszakaként vannak ábrázolva a meghamisított magyar történelem könyvekben. Valójában a liberális politikusok árulása révén Magyarország az akkori globális tőke kizsákmányoló, gyarmatosító törekvésének lett az áldozata. Azért ezek kemény szavak. Felvetődik az a kérdés, és ez egész magyar történelemben végighúzódik, hogy kiegyezni, megegyezni, vagy ellenállni, szembenállni. És tulajdonképpen a kiegyezés, az 1867-es kiegyezés, amit ugye megelőzött az 1848-49-es forradalom leverése, szabadságharc leverése, az utána következő abszolutizmus, terror, megfélemlítés a Habsburgház részéről, végül elvezetett a kiegyezéshez. Te itt már leszögezed, hogy mégsem aranykor, pedig mégis gazdaságilag aranykor volt, vagy mégsem? Tehát volt értelme ennek a kiegyezésnek szerinted?
Alapvetően volt. Tanítottam az egyetemen évtizedeken keresztül a dualizmus korszakát, valamennyire ismerem, és úgy látom, István, hogy a magyar történelem tulajdonképpen ő felsége Hunyadi Mátyás király halála utántól megegyezések, kiegyezések, néha megalkuvások, kényszerű kiegyezések korszaka. Tulajdonképpen a Deáki tett, ahogy Adi írta a kiegyezésről, Adi nagyon lebecsülte és nagyon rosszat írt erről az egész kiegyezés témáról. Én sokkal árnyaltabban látom Deák Ferenc tevékenységét. Hát a cikked, amit írtál, amit most ismét elolvastam, nem tudom hányadjára, a húsvéti cikk. Ugye 1865 nagyszombatján egy történésszel, jellemző módon Salamon nevű történésszel meglediktálja ezt a nagyszerű húsvéti cikket, azt mutatja, hogy vannak olyan történelmi helyzetek, amikor meg kell egyezni. És amikor vannak olyan nagy személyiségei a magyarságnak, mint például az 1803. október 17-én született Deák Ferenc, aki akkor már ugye, amikor írja a húsvéti cikket, 62 éves, ez akkoriban Matuzsálem volt, viszont egész életében a magyar államjoggal, a magyar alkotmányjoggal, a magyar függetlenségre vonatkozó jogszabályokkal, a pragmatika szankcióval nagy vastag könyveket írt, és foglalkozott ezekkel a témákkal. Ő volt az a személy, tehát volt olyan személyiségű.
Vessük közben, hogy ő az első független magyar minisztériumnak az igazságügy minisztere, tehát gyakorlatilag a Batthyány kormány igazságügy minisztere, tehát forradalmár, szabadságharcos. Igaz, hogy tevőlegesen nem vesz részt Deák Ferenc a harcban, viszont szellemi harcot folytat, tehát az ő nevéhez fűződik például a passzív rezisztencia, tehát a csendes ellenállás. Ez a túlélés diktálta Deák Ferencnek, hogy elindítsa azt, hogy menjünk a kiegyezés felé, mert akár föl is morzsolhatták volna Magyarországot. Vagy mi az, ami őt ösztökélte?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. A utca embere szempontjából, ha nézzük, akkor a magyarság túlélése, ami egy óriási nagy fontos dolog. Deák azonban megalapozottan a magyar államjogra, a független magyar államiságot biztosító jogszabályokról beszélt. Hát ezért írt óriási sok száz oldalt, például az 1723. évi pragmatika szankcióról, és majd a
az kiegyezési... Az a Mária Terézia idejében.
És majd, igen, és majd a kiegyezési időszakban is, amikor ő tárgyaló képes ember lesz, még egyszer a császár is fogadja, Ferenc József, akkor pont ezekre a jogszabályokra hivatkozik, azokra, hogy csak akkor hajlandó a magyarság bármiféle kompromisszumra, bármi történjen, hogyha a magyar állam függetlenségét a Habsburgok nem csak biztosítják, hanem garantálják.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy a magyar földesurak, a magyar nemesség mégsem volt hazáruló Mátyás király után, mert mindent elkövetett, hogy az aranybulla alapján, a magyar törvények alapján megvédje a hazáját. Tehát
igen.
Azért, igen. Tehát ugye mást tanultunk az 50-es, 60-as években, ugye ott a földesurakat, a magyar nemességet árulónak, hazárulónak minősítette a marxista történetében.
Igen, ez ismét egy fontos téma, amit most mondtál, mert valóban hát mi egyidősek vagyunk, hasonló történelmi szemléletet kaptunk a mindenféle iskola rendszerbe a legmagasabb szintig. Annak idején Dózsa György volt a nagy emberünk, miközben a Dózsáikat leverő és az akkori Dózsa forradalom utáni, véres forradalom utáni jogszabályok biztosították a magyar állami jogi stabilitását. Nem véletlen, hogy Deák Ferenc valóban az aranybulláig visszamentve, tehát a legősibb magyar jogszabályokig visszamentve, amikor egyezkedni kezd a Habsburgokkal az 1850-es évek végétől, inkább a 60-as évek elejétől.
Tehát Teleki Lászlótól kezdve.
Igen, Teleki Lászlóéktól kezdve. Ő ezekre az ősi magyar régi, legrégebbi és újabb jogszabályokra hivatkozik. Deák abszolút alkotmányos gondolkodású magyar ember volt, a legképzettebb, vitathatóan legképzettebb jogász, akihez a legnagyobb politikusok, Andrássy Gyula gróf, Ötvös József Báró,
Aponyi Tiszáék.
Tisza Kálmán például az idő, tehát a Tisza Kálmán a nagy Tisza család megalapítója, egyik megalapítója, ők mind hozzájártak, és ha valakit a Viktória királynőről elnevezett szállóban, akit te is említesz az említett cikketbe, fölkereshette Deákot, és egy pár órát beszélgethetett vele, akkor az egy fölért egy félig meddig egy jogi egyetemi előadással, sőt egy egész jogi egyetemmel. Tehát az a helyzet, hogy Deák szerepét nem lehet eléggé túlbecsülni. Óriási jelentősége volt.
Tehát akkor és... akármit mond Kossuth Lajos, ugye, aki gyakorlatilag árulónak, a szabadságharc eszméinek elvei, az áprilisi tézisek elárulóinak tartotta Deákot, ez így nem igaz.
Így nem igaz, azonban engedd meg, hogy fölhívjam valamire a figyelmet.
Igen.
Tehát amikor ugye ebbe a híres Kasszandra nevű levélbe, Kasszandra levélbe Kossuth megírja az érveit, hát ezt részletesen tanítottam annak idején az egyetemen, mindegyiket nem tudom hány százszor elolvastam, és próbáltam értelmezni, hogy értsem a két óriási magyar történelmi személyiség vitáját. Akkor, amikor Kossuth írta a Kasszandra levelet, és ahogy mondtad, megvádolta a Deákot, és hát udvariasan sorok között, de árulással vádolta, akkor Deák erre válaszolt, és azt mondta, hogy értsd meg, barátom, az adott nemzetközi nagyhatalmi körülmények között nincs más lehetőségünk, mint valamiféle megegyezést kötni azzal a Habsburg házzal, amely ellen 48-ba, egy kormányba mi fölléptünk. Tehát az igazság, hogy Kossuthnak akkor megítélésem szerint nem annyira volt igaza, mint inkább Deáknak. Nem akarom eldönteni a vitát, de a realitás az, amit Deák mondott, hogy arra nem volt erőnk, hogy újabb forradalmat csináljunk az 1860-as években, 15 évvel a levert forradalom véres leverése, mindenki megölése, elüldözése után. Viszont a német egység mozgalom kapcsán ott lehetőségek keletkeztek a magyarság előtt. Behatolni abban a részben, ami meggyöngítette a Habsburgokat. Kossuth, ő a távoli emigrációból ő kemény forradalmat akart. És csak emlékeztetlek rá, tanárod volt, és nála szakdolgoztál, Szabad Gyuri bácsi. Szabad György, professzor, akadémikus, stb. Ő írt egy nagy monográfiát, egyetemista koromban nem tudom hányszor elolvastam Szegeden, amiben Kossuth mellé áll, és azt mondja, hogy nem helyes volt, amit nem volt helyes, hogy deákék megalkuttak, mert újabb forradalmat kellett volna csinálni. Akkor nem voltak meg a forradalomnak semmiféle, vagy az ellenállásnak a feltételei.
Nem akartak az emberek nem harcolni.
Nyugalmat akartak, így és van, békességet.
És gazdagodni akartak, hát, igen, tehát megélni akartak gyakorlatilag.
Igen. Na most bocsáss meg, igen, még hogy befejezzem ezt a gondolatmenetet, mert van egy másik oldala is, hogy hosszú távon azonban Kossuth megmondta, hogy mi történik. Mert azt mondta deáknak, hogy barátom, ne közd a Magyarország szekerét a Habsburgokhoz, mert ha valamikor a történelem során a Habsburgok elbuknak, akkor vele rántják Magyarországot is. Na most hát 51 évvel a kiegyezés után, 1918 őszén, Kossuth is rég meghalt, deák évtizedek óta már halott volt, ott voltak a Pantheonban, Kossuth még nem, de már Kossuth is ott volt a Pantheonban, akkor kiderült, hogy amit Kossuth írt a Kasszandra levélben, hogy a Habsburgok bukása Magyarországot magával rántja, ez megtörtént.
Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az 1867-es kiegyezés az út volt az első világháborúhoz és a trianoni katasztrófához.
Szerintem de, út volt.
Út volt, de. És itt van megint a kérdés, hogy ha a szembenállást a Habsburgokkal, a túlhatalommal, a nagyhatalommal szemben folytatjuk, akkor az a veszély állhatott volna fel, hogy egyedül maradunk, ahogy máig egyedül vagyunk, mert nincsenek igazából társaink, követőink, és szép lassan felmorzsolódik az ország.
Így van, igen.
Tehát nem volt más út. Viszont itt kérdés az, hogy azok a politikusok, akik aztán következtek, ugye először Andrássy Gyula volt az első miniszterelnök, gróf Andrássy Gyula, majd aztán jöttek ugye Tisza Kálmán, Tisza István, Vekerle, Lónyai, tehát itt komoly nevek, lehetette volna úgy politizálni, ahogy te itt azért elmondod, hogy a 1867-től megindult egy olyan gazdasági és szellemi változás, ami végül is a katasztrófát jelentette a magyarság számára, és te megírtad sok-sok könyvben a szabad külművesség szerepét, ami elvezetett gyakorlatilag, akár mondhatni, a legszörnyűbb történelmi időszakra, a patkánylázadásra, a véres kommünhöz. Tehát ezt te hogyan foglalnád össze ezt a részét?
Tehát... Igen. A helyzet az, hogy a Seton Watson könyvem kapcsán ez 4 kötet lesz, ezeket majd én már nagyjából is készültem vele, leírom. A helyzet az, István, hogy a történelemben csak fekete és fehér korszakok általában nincsenek. Egy szabadságharc. Az igen, de a dualizmus az 51 év volt, az majdnem 2 teljes komplett emberöltő, és ha megvizsgáljuk ennek az eszme történetét, akkor azt kell mondani, hogy a Magyar Királyságból a Európa liberális minta állama lett. Ebben nagyon sok jó dolog volt, mint
tehát
ahogy a
liberális... Tehát önmagában az, hogy fölépült Budapest, hogy gazdaságilag, ez az igazi...
Arra mindjárt kitérek. Most előbb eszme történetileg. A liberalizmusnak vannak jó, és a szélsőséges liberalizmusnak, ami a dualizmus végén, ugye Jászi Oszkár csapat, a szabadkönyves liberalizmus, liberális páholyok tevékenysége, az már túlzásba vitt negatívum lett. hogyha a gazdaságtörténeti szempontból nézem, akkor a dualizmus a magyarországi kapitalizmusnak a kialakulása. A magyarországi kapitalizmus az 1850-es években, 50 Dreher sörgyár, csak egyet
mondok. Már akkor elindul, igen.
Akkor elindul, és teljesen szabadjára engedik Eppen Andrássy Gyula gróf az első kormánnyal, de főleg Tisza Kálmán 1875 után. Magyarországon én ezt megvizsgáltam nem egyszer. Tanítottam 30 éven át gazdaságtörténetet egy főiskolán közgáz hallgatóknak. Úgy látom, hogy a magyarországi kapitalizmus mindenféle szociálpolitika nélküli nettó kirablása volt a dolgozó millióknak.
Tehát ezért volt ezek a munkáslázadások, sztrájkok?
Igen, a munkáslázadások azok azért voltak, mert nem volt semmiféle védő ernyője a magyarországi kapitalista kizsákmányolás ellenében azoknak a munkavállalóknak, akik kénytelenek voltak, mert ugye a földosztás az csonka volt, a parasztok földhöz jutása az nem megfelelő volt, ez egy nagyon komoly hiba volt a dualizmus idején, meg ezzel majd Hortiék is elkövetik ezt a hibát, zárójel bezárva, tehát hogy nem adtak elég földet a parasztoknak. Fölszabadult munkaerő ment az iparba. Semmi védelem, minden védelem nélkül. A magyarországi kapitalizmus szemben például Angliában dologházakat csináltak. Ott volt szocpol, Németországban még inkább. Magyarországon nem.
Tehát ezeket a bűnöket elkövették.
Na most az a helyzet, hogy a dualizmus az liberális államelméletre, ideológiára épülő rabló kapitalizmus volt. Ez egy durva kifejezés, mert ugyanakkor nagyon helyesen említetted, hogy fölépült Budapest. Fölépült a sugárút, a nagykörutak, a paloták.
Hát a millennium idejére mi minden a
igen.
honfoglalásunk ezer esztendejére, na most, mi minden épült.
Hogyha ennek a tulajdonviszonyait, nem akarom megvizsgálni itt és most ennek a tulajdonviszonyait, de az a helyzet, hogy a magyar nemzetnek a kapitalista milliárdosokhoz olyan túl nagy köze István nem volt.
De akkor tehát alakult ki a középosztály.
Ugyanakkor
megerősödött
ez a következő, hogy a magyar polgárság megerősödése, ez egy kétarcú dolog. Ugyanis a magyar polgárság alapvetően a középnemességre épült. Arra a középnemességre, amire már az előbb helyesen utaltál, hogy megcsinálták azt a magyar kultúrát, a magyar nemesi kultúrát, a költészettől a szép irodalmon keresztül a tudományig bezárólag, ami a magyar nemzet tudatnak a egyik nagyon fontos alkotó eleme. Na most ez a nemesi eredetű magyar középosztály a dualizmus második felére, a dualizmus az első világháború előtti 15 évet tekintve erre az időszakra már föllazul, és egy ilyen Lateiner könyökvédős félművelt a népszínművet leküzdő és helyébe az operettet állító, általában műveletlen, kulturálatlan tömeggé alakul. Na most ez nem azt jelenti, hogy a magyar kispolgárságnak nincsenek komoly eredményei, vannak. Mert hogyha például összevetem mondjuk a romániai, vagy az oroszországi, vagy az orosz-lengyelországi kispolgársággal, hát a magyar az egy kulturált, jó karban lévő, már anyagilag jó karban lévő társaság. Tehát ezt is, a kispolgárságot is, mint ahogy az arisztokráciát is, több irányból kell megvizsgálni. Voltak eredmények is, de voltak negatívumok is. Na most a magyar arisztokrácia szerepe, ugye Németh László mondja azt, hogy a magyar történelem két ősi tőzsgyökeres magyar társadalmi csoportot alkotott, a parasztságot és a főnemességet, bárók, grófok, hercegek. Igen, ez valóban így van, a parasztság adja a termelést, az élelmiszert és a gyermeket. A gyermeket, tehát a magyarság szaporodása óriási, a dualizmusnak egyik nagy pozitívuma, hogy a magyarság hihetetlen nagy szaporodást.
De akkor most kezdte. Nyomor volt általában, vagy egy, azért meg lehetett élni?
Meg lehetett élni, de ugyanakkor óriási nyomor is volt.
Hadd kérdezzem meg Rafay Ernőttől, hogy kimaradhattunk volna az első világháborúból? Tehát mondjuk ez történelmietlen a kérdés, de azzal, hogy ha osztrák-magyar monarchiában ugye képviseltük az örökös tartományokat, stb. Stb. Ha egyedül maradunk, kimaradhattunk volna, vagy egyáltalán léteztünk volna, és így ebben a helyzetben az osztrák-magyar monarchia kimaradhatott volna.
Az a helyzet, hogyha az erőviszonyokat nézzük, sőt a személyi állomány, tehát a vezető politikusait nézzük, nem csak Magyar Királyságnak, hanem az egész monarchiának, akkor azt kell mondanom erre a nagyon fontos kérdésedre, hogy valószínűleg nem maradhattunk ki. Nem maradhattunk volna ki. Gondolj bele, hogy az európai politikusok között két olyan ember volt, gróf Tisza István és Sir Edward Grey, brit külügyminiszter, aki egy nagyon furcsa ember volt egyébként, most nem akarok a személyére kitérni, akik felvetették a kérdést, hogy muszáj ezt háborúval elintézni? Muszáj volt. Muszáj volt. Ha valaki ismeri a világtörténelem első gépi, modern, nagyipari háborújának a bevezető 30 évét, azt a nagy okrendszert, akkor azt kell mondanom, hogy nem volt elkerülhető, és ezt Tisza gróf is belátta. Ő volt egyedül, aki azt mondta a királynak, megírta, hála Isten, megmaradt a levele, 14. június 8-án, jól emlékszem a levél dátumára, meg is mondta neki, és a közös kormányülésen is, nem a budapesti, hanem a bécsin, tehát a monarchia miniszterei, közös miniszterei és vezérkari főnök, stb. Voltak ott, hogy nem kell háború, mert gondok lesznek vele, senki nem fogadta el. És végül Tisza belátta két héten belül, hogy inkább élére áll a háborúnak, és megpróbálja megnyerni.
Végül is csak őt gyilkolták meg, őt okolták, ugye Tisza Istvánt a háború kitöréséért. Ugyanakkor kísértetiesen hasonló a helyzet a mai helyzethez, aminek abszolút nem örülünk, legalábbis a magyarok nem, hogy akkor is Európa lihegett az első világháború idején, hogy háborút akarunk, és ma is mi történik? Európa liheg, és egymás tromfolják, hogy igenis háborúzni kell az oroszokkal szemben, tehát folytatni a háborút Ukrajna mellett, ami egy dolog, hogy ki mit gondol, na de belevinni egy egész Európát egy háborúba, ami akár világháborúvá is szélesedhet, az drámai, tehát hogy ez a fajta közép-európai lét, ez a fajta szellemiség, ami a magyarságot jellemzi, és mi megint csak ott tartunk, hogy nem akarunk háborút. Legalábbis mindent elkövetünk, hogy ez ne legyen. Tehát ezek a dilemmák, amik végigkísérik az életünket.
Igen, ez egy döntő jelentőségű kérdéskör, amit most előhoztál. Háború vagy béke? Emlékeztetlek arra, hogy az első világháború előtt, amikor már úgy lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb összecsapnak a nagy hatalmak, a két nagy szövetségi rendszer, akkor béke szerető emberek, sokszor még szabadkönyvesek is, szocik is, de polgári szervezetek is nagy mindenféle nemzetközi békekonferenciákat tartottak. És körülbelül minden eredmény nélkül, ugyanis az akkori nagy európai nagyhatalmak vezetői csak úgy, mint most, érdekeltek voltak a hadiiparban, érdekeltek voltak a profit és az extra profit megszerzésében, és nézd meg István, hogyha a mai a világ legnagyobb hatalmát nézzük, ez most az Egyesült Államok. Akkor Anglia volt az első háború előtt, és Németország, most az Egyesült Államok. A helyzet az, hogy most olvasom két skót professzor kollégának a könyvét, nem sokára majd a könyv piacra kerül, és leírják, hogy milyen kivéthetetlen hadipari törekvés volt arra, hogy minél jobban fölfegyverezni a 914 előtti brit hadsereget, de például a brit hadipar látta el különböző fegyverfajtákkal a német, ismétlem a német, tehát az ellenségnek kikiáltott német hadsereg bizonyos alakulatait, meg az olasz. Éppen tegnap olvastam az olasz, akkor még ugye Olaszország az osztrák-magyar monarchia és Németország szövetségese volt. A helyzet az, hogy úgy látom, hogy nagyjából most is hasonló helyzet. Tehát az Egyesült Államok hadipara az olyan óriási pénztőkék fölött rendelkezik, hogy akárhány európai országnál a teljes évi költségvetésénél, GDP-nél, mindennél nagyobb tőkékről van szó.
Na, és miért alkuszik meg a jelenlegi nyugat-európai vezetés? Hiszen eléggé karakán módon álltak ki még Kohl, meg Thatcher, meg ezeknek a vezetőknek az idején az európai érdekekért. Hát nem látják, hogy ez Európa pusztulását jelentheti?
István, vagy látják, vagy nem látják, de azért hadd emlékeztesselek arra, hogy Kohl kancellár egyszer velem kezet fogott, de nem erre akarlak emlékeztetni, hanem Kohl kancellár és a mostani könyökvédős német kancellár között ránézésre is óriási hegy között különbség van, vagy Margaret Thatcher, aki egyszer Budapesten találkoztam, és méltatott ő is egy készfogásra. Thatcher és a mostani brit politikusok között, nem akarok nevet mondani, Rishi Sunak, ugye ne, hogy rászistának nevezzenek. Szóval olyan óriási különbségek vannak, vagy sajnos sose találkozhattam vele Ronald Reagan. Gondolj Ronald Reaganre és a mostani Egyesült Államok szegény öreg elnökére.
És lehetne azt mondani, a Ronald Reagan is idős ember volt akkor, amikor ezt a óriási változást hozta a világban.
Úgy látom, hogy a mostani európai, a nyugat-európai vezető emberek, akiknek a világon a kultúrát, a nagyvonalúságot, a békét, a szeretetet, stb. Szép liberális és bibliai szavakat is mondok, együtt és egy mondaton belül kellene fönntartaniuk, nem képesek rá, és nem is akarják, és könnyen lehet István, hogy nem is értik. Olyan szörnyű helyzetben van a világ, legalábbis Európa. Kína nincs szörnyű helyzetben. Oroszország a maga óriási ortodox kereszténységével és termonukleáris ütőerejével nincs olyan nagyon vészes helyzetben. Putyin egyébként megmondta, most a háborúra kitérve, hogy Oroszország nem fog senkit megtámadni, Ukrajnán kívül már NATO-s tagországot, de hogyha sarokba szorítják, és a létét veszélyeztetik, és a nagyhatalmi állását veszélyeztetik, akkor világháború lesz.
Nem tudom, erről mit gondolsz arról, és aztán majd vissza kell térnünk ugye az első világháború körül időkre, hogy ma, ami történik, hogy ezzel a kérlelhetetlen békevágyal, ami a magyarokat jellemzi, a magyar kormányt. Megint páriája leszünk Európának, mert mi békét akarunk, nyugalmat akarunk, gazdasági fejlődést, virágzást. Itt meg körülöttünk mindenki harcba indulna, akár csak az első világháborúban, amikor boldogan bokrétával vonultak a katonák, masíroztak a halálba. Nem tudták, hogy hova masíroznak.
Igen, igen, sajnos ez a helyzet. Egyébként amennyire én ismerem Európa népeit, elég sok helyen jártam, mindenhol a békét akarják.
Csak a politika,
mindenhol a békét mondod, akarják.
De miért választják ezeket meg?
Az első világháború előtt pont ez agymosás. Hát nézd meg a nyugati sajtót.
Hát a média.
Nézd meg a nyugati sajtót. Hát ha valaki, akkor ezt Magyarországon te tudod, a média olyan óriási, főleg a televízió olyan hatása van, hogy ha 16-szor azt olvastam valami tanulmányba, kell elmondani valamit az embernek, hogy az ott maradjon az agyába. Na most nem 16-szor mondják el azt, hogy Putyin az egy tömeggyilkos, Oroszország az valami szörnyeteg, hanem minden nap 160 milliárdszor a világ összes sajtótermékében leszámítva, mondjuk hála Isten a magyarországi bizonyos sajtótermékeket. Tehát az a helyzet, hogy minthogyha most megint egy ilyen ördögi körbe került volna a világ, de Európa mindenképpen.
Hát én azt hiszem, hogy Raffay Ernőről meg rólam sem lehet elmondani, hogy nem voltunk világéletünkben szovjet ellenesek, és gyűlöltek a Szovjetuniót, legalábbis a rendszert. Oroszokat sosem gyűlöltük, mert miért gyűlöltük volna a Dostoyevszkit, Tolstoyt, vagy Csehovot, tehát ez mondjuk eszünkbe se így jutott
van.
Volna.
Igen.
Minden esetre erről fogunk beszélni, és arról is, hogy a magyar kormány mai politikája tulajdonképpen miért próbál kiegyezni és szemben állni egyszerre, mert most ez egy új, hogy mondjam, egy szuverén államról van szó, de térjünk vissza az első világháború utáni véres komműre, a patkánylázadásra. Ez azért érdekes, mert itt megint összefüggések vannak a kiegyezés utáni szabadkőműves, szabadkapitalista, rablókapitalista gazdálkodás vagy szellemi irány, és a véres kommünnek 1919-es létrejötte, amelyben olyan figurák lépnek a színre, akik a lenini utat követve csak abban látnak megoldást, Kun Béla, Szamueli Tibor, Lukács György, Pogány József, és így tovább, hogy úgy lehet hatalomhoz jutni, hogyha gyilkolnak, és mindent elvesznek, ami a másé. Tehát ez a vonal, amely eljutottunk Károlyi Mihálytól, Kun Bélán át, ugye, ezekhez a figurákhoz, ez mekkora kárt okozott Magyarországnak? Milyen, hogy mondjam, következményekkel járt ez a dolog?
Igen, azt javaslom István, hogy nézzük ezt is szélesebb látókörben, szélesebb látószögben. A 1848-49-ben az a helyesen, az a képe keletkezett a magyarságnak a világ népei között, tehát Seton Watsonnak is, könyvemben le is írom,
igen.
De sok más ember az Angliában is, Franciaországban is, Németországban is, hogy a magyar az a szabadság népe. Az Egyesült Államok háborúiban ott harcoltak a volt magyar tisztek, akiket nem sikerült a Habsburgoknak felakasztani, agyon lövetni.
A garibaldi seregében,
garibaldi, ugye, tűr altábor.
A magyarok mindenhol.
Igen. Tehát ez volt a magyarság képe. Na most már elég régen vizsgálták magyar történészek, hogy ez a kép hogyan és miként változik meg. Ez egy több tényezős játék, több tényezős történelmi folyamat.
Összeesküvésről beszélhetünk?
Az a helyzet, hogy ez, hát volt összeesküvés gyakorlat része. Összeesküvés elméletről nem jól beszélünk, mert ez gyanús, de gondoljunk csak bele, hogy egy román, az egyik könyvemben, nem tudom melyikbe írom, egy román egyetemista, akit kiküdtek Párizsba tanulni, Bukurestből a Revíziós Liga, írt egy levelet a Kuza professzornak, hogy professzor úr, hát itt vagyunk Párizsba, és próbáljuk mondani a francia barátainak, hogy a magyarok azok milyen, mennyire elnyomják az erdélyi románokat, de nem hiszik el nekünk, mert itt azt gondolják, hogy a magyarok a szabadság népe, mit tegyünk? Tehát innen indul a történet, megindul szerbek, román értelmiségiek, még szlovák értelmiségiek részéről is, éppen Seton Watson segítségével, ezt foglalom össze a könyveimben majd.
Majd erre visszatérünk majd.
Olyan magyar ellenes propaganda, ami nagyjából eredménnyel jár. Az a helyzet, hogy az első világháború előtti években már, mondok, csak egy példával érzékeltettem, és ez mindent elmond. A norvég himnuszt egy Björnsson nevű nagy norvég íróköltő szerezte. Aponyi Albert, amikor a parlamentbe beterjeszti kultuszminiszterként 907-ben, 8 fordulóján a két iskolaügyi, népiskolai törvényét, akkor óriási sajtósorozás kap nyugat-európai sajtóból, és Björnsson megtámadja francia lapokba, norvég lapokba, de a franciaba, a svájci lapokba, olasz lapokba, mindenhol, hogy Aponyi Albert, aki egy humánusabb embert nehéz elképzelni, ő egy hitvány kis ócska soviniszta, írja Björnsson. Itt tartunk 1907-ben.
De mintha ugyanezeket a hangokat hallanánk Norvégiából, meg Svédországból ma is.
Erre érdemes lenne egyszer kitérni, hogy Norvégiában milyen szellemi folyamatok zajlanak, igazad van. Folytatom a sort. Azt mondtam, hogy egy több ismeretlenes egyenlet. A helyzet az, hogy ide tartoznak aztán a leendő kommunistáink, idézőjelben a kommunistáinkat, akik mind a dualizmus utolsó 20 évében nevelkednek. Ott végzik el akkor végzik el az iskoláikat, a gimnáziumot, az egyetemeket, bekerülnek sokan közülük szabadkülönös páholyba, például Kunfi Zsigmond, aki a tanácsköztársaság kulturális kultusz népbiztosa lesz, aztán böcsületére mondva kiábrándul, de a többiek, szóval ők mind valamennyien vagy szélsőséges kommunisták, tehát marxisták, még akkor a Lenint annyira nem ismerik, vagy pedig szélsőséges radikális liberálisok, mint például Jászi Oszkár és a többi, még a Jászi
a leghumánusabb volt. Ez miért, hogy mondjam, ez egy miért írtóztató szó, Magyarország számára, mert szabadkülönbség Magyarországnak soha nem tett jót. Ezért talán, mert hiányzik belőle a patriotizmus, a nemzet szeretet, vagy mi lehet itt ennek a hátterében?
Nézd, eddig 10 monográfiám jelölt meg, több százezer forrást elolvastam, és úgy látom, hogy voltak hazafias szabadkülönbsek is. Őket azonban elnyomták. És amikor 1907-8-ban Jászi Oszkárék belépnek a demokrácia páholyba, amely megcsinálják a Martinovics páholyt, akkor olyan radikális, szélső liberális és szocialista, kommunista elveket hangoztatnak a Martinovics páholyon belül és a páholy segítségével az egész szabadkőves szervezeten belül, hogy ketté vágják a szabadkővességet. A kisebb, radikálisabb csapat lesz majd a tagjaiból, lesz majd a Károlyi kormányban a 12 miniszter és államtitkár szabadkőves. És a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaságban is a Kunfi, a Rónai Zoltán, ugye Martinovics páholy tag, igazságügyi népbiztos és a többiek. Tehát ez egy nagyon érdekes. Na most, ha én ezt kimondom...
Gyakorlatilag ebből a úgymond szabadkőves páholyból lesz az a nemzetvesztő, nemzetáruló társaság. Károlyi Mihály sajnos az élen. Gróf Károlyi Mihály.
Károlyi melléjük áll, így van.
Így van. Hát önmagában az, hogy leszereltették a Közép-Európa legnagyobb hadseregét Linder Bélával, ezzel vételenítették az első világháború után Magyarországot. Ennél nagyobb bűnt nem nagyon lehetett elkövetni.
Igen, a leszerelő parancsot nem Linder írta alá, csak 7-8-9 napig volt miniszter, delirium credence-be rejtőjenővel szólva, szóval ivott, na hát frontszolgálat miatt sok katonánkkal ez előfordult, nem lebecsülésképp mondom. A leszerelő parancsot azt Bőn Vilmos hadügyi
szociáldemokrata,
háztartási gép ügynök írta alá, hát elég vicces.
Hát Kádár is ugye milyen írógép ügynök volt. Hát.
Igen, ez előfordult.
Ez egy jó szempont.
Tehát valóban, tehát visszatérve az eredeti gondolatmenetedre, ez egy több ismeretlenes egyenlet, de most már az ismeretlen megpróbáljuk azért néhányan történészek megszüntetni. Hiába mondják azt, hogy egy bolond vagyok, mert hogy a szabadkőmvességről, hát nagyon komoly szerepük volt. Hát most mit csináljunk, fel kell deríteni.
Hát köszönöm szépen Rafai Ernő történésznek a beszélgetést, és köszönöm, hogy az öreg vendége lehettél.
Én köszönöm, István.
Minden jót, viszontlátásra.
Viszontlátásra.